itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg? Sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja.
Ez pedig a Tudatosság Podcast.
Hú! Maja, te voltál tínédzser, sziasztok!
Sziasztok! Azt hiszem, nem emlékszem már, de voltam.
Tártestél ezen? Vagy te nem?
Nem, én nem. De mit jelent neked a tínédzserség egyébként?
Az a mai címünk, hogy tini vagyok, mit csináljak. Oh my god!
Várja, néhány évet is elmúlik.
Van tini gyerekem, mit csináljak? Oh my god! Fú, szerintem ez egy tök jó téma egyébként. Nekem sok minden eszembe jut ezzel kapcsolatban. Egyébként én nagyon rossz tínédzser voltam. Az édesapám mindig azt mondja nekem, hogy ő nem kíván nekem semmi rosszat, ő imád engem. Egy dolgot leszámítva, hogyha esetleg lesz gyerekem, akkor azt kell, hogy kb. Olyan legyen, mint amilyen én voltam. Hogy megtudjam, hogy milyen volt szülőnek lenni.
Egy ilyen tínédzser szülőjének lenni.
Ez is durva volt, meg a azt hiszem Ritával beszélgettünk erről, hogy igen, azt hiszem Rita mesélte, hogy volt egy osztálytársam, a külfalvi Anna, ha ezt hallgatod, akkor most megemlegettelek, és ők ismerik egymást, mint kiderült, teljesen véletlenül, és akkor mondta, hogy tényleg a Niki ilyen lehet, hogy így megváltozott, és mondta, hogy fú, nagyon durva volt középiskolában, hát én nagyon gáz voltam.
Miért
én
volt
a tinédzserek, nekem tomboltak a hormonjaim, nekem senki nem mondjon meg semmit, majd mindent jobban tudtam, mindig enyém volt az utolsó szó, én mindenkiért mindent eldöntöttem, nekem nem mondják már meg, hogy be kell menni nulladik órára, érted? Én mindig mindent kitaláltam, hogy miért nem kell csinálni, és hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Úristen. Fú, úristen. Tehát az apám, a szegény, édesapám, ha ezt nézed.
Vagy hallgatod,
én annyira sajnálom, hogy ilyen borzasztó gyerek voltam. Fú, én nagyon, velem nehéz volt az életük az embereknek, mindenkinek amúgy.
Én nem tudom, hogy voltam egy igazi tínédzser, tehát hogy ilyen, szerintem igazi lázadó nem voltam. Nem is nagyon volt mi ellen lázadnom otthon, legalábbis nem találtam semmilyen dolgot, ami miatt nagyon lázadni kellett volna. Mert például ilyen, édesapám nagyon vicces volt, nem is tudom, hány éves lehettem, de ilyen 14, 15, 16, amikor így a szüleim nagyon szerettek unikumozni, és akkor így kitöltöttek maguknak egy ilyen kis stampedlibe unikumot, és akkor így valamiért jó ötletnek tűnt, oda nyúltam az egyikhez, és mondtam édesapámnak, hogy jaj, köszönöm. És akkor csak így arra gondoltam, hogy poénkodok egyet, és azt mondja, hogy nyugodtan idd meg. És így, ha én voltam a legjobban meglepődve, hogy ups, mi lett ebből a helyzetből, és mondom, hogy hát innen már nem lehet visszakozni, muszáj meginni. És előtte még nem ittem unikumot, úgyhogy fogalmam se volt, hogy milyen íze van, úgyhogy ide mehettem a számhoz, így egy kortyot így lenyomtam, és utána így letettem a maradékot, és rohantam a WC-be kiköpni, mert annyira szar volt. Tehát, hogy így...
Zulikom azért, hogy elég...
Igen, ez egy elég határozott, dolog, igen. Íze van, aztán vagy szereti valaki, vagy nem. Én a vagy nembe tartozom, azóta is. Szerintem azóta nem is kóstoltam unikumot, vagy valami ilyesmi lehetett. És úgyhogy, szóval én inkább csak így piszkálódtam, de nem voltam ennél nagyobb lázadó, tehát nem volt az, hogy lilára festettem a hajamat, vagy nem tudom, elszoktam volna otthonról, vagy... De szerintem az én szüleim egyébként elég lazák voltak, és megengedőek, úgyhogy nem volt olyan... És nem voltak se szörnyűek, se semmilyenek, úgyhogy szerintem... Én egy kicsit ilyen nyugodtabb típus vagyok, tehát hogy nem vagyok ilyen nagy Hübele Balázs.
Ezt biztos nem vették észre a hallgatók még, hogy mi mennyire különbözünk ebből a szempontból.
Ja, úgyhogy meg talán azért egy kicsit óvatos duha is vagyok, tehát azért mielőtt valami nagy elhatározásba vágok, hogy jaj, akkor én most elköltözöm, vagy nem tudom én, hogy végig gondolom így az opcióimat, és akkor így vagy elmegyek innen, jó, menjél. De a szüleim azt mondták volna, jó, menjél, költözzél. És hova fogsz költözni? És megkérdezik, hogy hova költözöl? Nem tudom. És akkor És hol fogsz lakni? A nagyszüleimnél. De oda nem költözhetsz. Ja, jó, akkor máshova. De hát ott se fognak fogadni. Ja, és akkor az utcára? Azt meg én nem akarom. És akkor így vége lett a témának, kb. Így ennyi volt. Szóval, ja, de szerintem akkor térjünk vissza ahhoz, hogy igazából mi történik. Mi történik? Szerintem mi ez a nagy ellenállás itt ez a tinédzser korban, és mit lehet vele kezdeni? Most melyik oldalról nézzük meg tinédzserként? De a tinédzserek egyáltalán, tehát hogy az, hogy valaki tinédzser, az őz, tehát hogy téged például érdekelt volna egy ilyen téma, amikor tinédzser voltál?
Nem.
Aha, tehát kihez szólunk most?
Szülőkhöz.
Aha, oké. Okay. Akkor a szülőkhöz. Akkor
vagy mindenki az, aki volt tinédzser, és aha, akkor így egy csomó felismerése lehet. Okay. Például most, hogy te
jó,
beszéltél...
Ez tetszik. Jó.
Most, hogy te beszéltél, nekem lett egy csomó felismerésem. Például én nagyon sokszor megfenyegettem az apukámat, hogy elköltözöm, én ugye vele nőttem fel. És emlékszem, hogy mondtam, hogy én akkor elköltözöm, elegem van belőletek, utálok itt lenni, benneteket is utálok, itt lett is utálok, és akkor összepakoltam egy ilyen sportáskába, és elindultam, és akkor annyira vicces volt, mert nagyon közel volt egy sarok, és emlékszem, hogy mindig addig a sarokig jutottam, és ott rájöttem, hogy hova megyek?
Na ez, de én ezt előbb gondoltam.
Igen,
te
ügyes volt, és, én... és most, hogy beszéltél, most így... éber lettem arra, hogy ki voltam ilyenkor. És basszus, az jött fel bennem, hogy amikor tinédzser voltam, akkor nagyon felerősödött bennem az a rengeteg minden, amit az előtte lévő években láttam a családomtól. Mm. Mert én tudom, hogy ki volt az, aki mindig fenyegetőzött, hogy elköltözik, vagy össze is pakolt, és mondjuk eljutott egy darabig. És most az jutott az eszembe, hogy nagyon sok ítéletet szoktam kapni olyan emberektől, akik abból az életemből ismernek, amikor mondjuk még nem használtam az eszközöket, és rendszerint előfordul, hogyha találkozom ezekkel az emberekkel, akkor ők még mindig ahhoz az emberhez kapcsolódnának, aki voltam. És például voltak olyan volt párjaim, ahol én ezt megcsináltam, így hajnalban összecsomagoltam, és akkor hazamegyek, és akkor lendültem a Balatonparton 2 órát, de hát mondom, hogy megyek haza a Balatonról, jó, akkor visszamegyek inkább. És hogyha most erre egy ránézek, mondjuk ez már elég régen volt, mondjuk 20 éves korom körül,
tehát 2 éve kb.
Két éve kb. Úristen, durva.
Ez nagyon
régen. Hogyha így visszanézek, basszus, tudom, hogy ki voltam akkor. Szóval, hogy melyik rokonom vagy családtagom, tök mindegy. Hogy annyira durván lemimikrizünk mindenkit 0 és 7 éves korunk között, meg utána is vesszük fel ezt a rengeteg mindent, hogy szerintem egyébként tinédzser korunkban ez is nagyon felerősödik bennünk ilyenkor, hogy legalábbis én most ezt látom magam, hogy úristen, nem is... Egyáltalán nem voltam önmagam. Tényleg úgy éreztem, mintha kijött volna belőlem az ördög, és akkor felerősödött volna, és akkor mintha nem is önmagam lettem volna.
Aha. Nekem a másik dolog, ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor tinédzserré válik az ember, szerintem ott van valamilyen lepel, hogy így igazán lehull a szemünkről, és meglátjuk a szüleinket az összes hibájukkal együtt. És így elkezdjük erősen őket kritizálni. Tehát, hogy gyerekkorban nagyon szeretünk szerintem a szülőkre ilyen istenként tekinteni. Tehát, hogy jaj, hát apu, meg anyu, meg hő, meg izé. Természetesen van, ahol ez nagyon gyorsan lerombolódik, de még akkor is próbáljuk valahogy így fönntartani, és valahogy, amikor így beindul a hormonváltozás, akkor valahogy ezek a... amiket így rájuk tettük, így rájuk vetítettünk, hogy mennyire jók, mennyire mindent meg tudnak csinálni, meg... Tehát, hogy ugye van egy ilyen illúzió, de szerintem, hogy az egész társadalomban ezt fönntartják, hogy a felnőttek tudnak valami többet, mint a gyerekek. És ez nem igaz. Egyszerűen, tehát, hogy a felnőttek csak elértek egy bizonyos kort, tehát túlértek addig. De az, hogy többet tudnának, az nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy csak szerencséjük volt, lehet, hogy egyébként tök hülyik, jól palástolják, vagy tehát annyi minden lehetséges. És én azt veszem észre, hogy legalábbis most így látom a helyzetet, hogy tinédzserkor az, amikor így nagyon élesen elkezdjük kritizálni a szüleinket. Főleg akkor, hogyha nagyon elrejtettük akár magunk elől, hogy ők milyenek. Hogyha nem ismertük föl, hogy ők is halandóak, ők is hibáznak, ők sem tökéletesek. Tehát, hogyha festettünk egy tökéletes szülőképet, hogy ők tökéletesek, akkor ott ez így összeomlik. Na és akkor nagyon élesen meglátjuk, hogy, hol hibáznak, és szerintem ilyenkor a legtöbb tínézser ilyenkor nagyon elkezdi kritizálni a szüleit, és ilyen szempontból ez így, ugye azt szokták mondani, hogy ez a természetesen a leválás része annak, hogy ahhoz, hogy egy saját életet tudjunk építeni, meg kell valahogy így, meg kell oldani ezt a leválást, és vagy autentikusan ez így megtörténik, vagy így ilyen, nem is autentikusan, hanem ilyen természetesen megtörténik, így szépen, de szerintem így senki nem olyan ügyes szülőként, hogy ez ilyen nagyon könnyen menjen, vagy nagyon kevesen. Még akkor is, hogyha nagyon jó szülők vagyunk, akkor meg nagyon sokszor, aki nagyon jó szülő, ott meg túl nagy a ragaszkodás. Mm. Vagy nagyon jó szülő akar lenni, és akkor mondjuk gyorsabban rúgja ki a gyereket, mint ahogy kellene, mert hogy azt gondolja, hogy majd ez segít neki. Tehát egy ilyen...
Szerintem nem lehet ezt
csinálni. Nem, de, és minden gyerek is más. Tehát az is nagyon fontos, hogy szerintem az, hogy adunk valamit a gyerekeknek, vagy kapunk valamit a szülőktől, amit éppen tudnak adni, és aztán így az, hogy mi lesz belőle, az ugye a gyerek is egy végtelen lény, és a gyereknek is vannak saját választásai. Tehát, hogy szülőként megtehetünk mindent, amit jónak látunk, amit hasznosnak látunk, amit azt gondoljuk, hogy hozzájárulás lesz az egész életéhez, és lehet, hogy úgy is fog hülye választásokat hozni, sőt, szerintem ez elkerülhetetlen, mert mindannyian hozunk hülye választásokat. Az egyetlen dolog szerintem, ami így igazából lehetünk, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, mindegy, hogy milyen hülye választást hoztál, én itt vagyok neked. Uh-huh. Apukád vagyok, anyukád vagyok, itt vagyok. És akkor így, de hát ez egy... De tínédzserekkel azért tényleg az a kérdés szerintem, hogy mennyi ilyen ellenállás van bennük, és akkor is lehet, hogy érdemes őket csak így hagyni, hogy majd egy idő után így elmúlik 20 éves, 24, és akkor utána lehet, hogy egy picit így megváltozik majd az egész. Akkor már egy kicsit lenyugodnak a hormonok.
Nagyobb nyugalom lesz
otthon. Igen. Neked hol változott meg a szüleiddel a kapcsolatod? Vagy így hol kezdett el megváltozni?
Ezt most nem fognak örülni a hallgatók. Szerintem a balesetem után. Ilyen 30 körül. Aha. Én nekem nagyon sok ellenállásom volt a szüleim, én nagyon hibáztattam őket azért, hogy milyen lett az életem, és akkor egyszer Déntől hallottam egy videóban ezt a mondatot, hogy te választottad a szüleidet, nem ők választottak téged, és nekem ez így mindent helyre rakott.
Wow.
Így mondtam, hogy oh, fuck, mert ő arról beszélt, nagyon tetszett, amit mondott, arról beszélt, hogy nem hibáztathatod a szüleidet azért, amit történt, mert hogy te választottad őket, sőt, nem csak, hogy te választottad őket, mielőtt választottad őket, tudtad, hogyha őket választod, körülbelül az első 10 éve az életednek az nagyjából hogy fog kinézni, mert annyival előre látod a jövőt. Szóval nem csak, hogy te választottad őket, de még azt is tudtad, hogy mi fog vele történni gyerekkorodban. Mm-hmm. Szóval akkor miről beszélgettünk, és ott ültem, mondom, jó, köszi, all right. És az nekem így mindent helyre tett, mondom, basszus, őket én választottam, mondom, nem lehetek ennyire hülye, hogy ilyen szülőket választottam, és ennek ne lenne valami értéke. Ez volt az egyik pont.
És akkor igazából teljesen átrendeződött
az egyik. Elkezdtem őket egy másik szemüvegen keresztül nézni.
Mint, és mi az, amit mondjuk addig nem értékeltél, és utána megértékeltél?
Például én utáltam mindig a szüleimben azt, hogy mondjuk ilyen nagyon fura dolgok történtek, mondjuk amikor én 18 lettem, akkor édesapám mindannyiunknak fizetett ilyen biztosítást, és amikor elértük a 18 évet, akkor visszakapta ezt a pénzt, és akkor minden testvérem megkapta, kivéve engem. És akkor mindig ez volt, hogy írt ilyen listát, mondjuk arról, hogy volt egyszer mélyvénás trombózisom, nem tudtam dolgozni, és akkor írt erről listát, hogy ennyi pénz volt a gyógyszer, ennyit fizettünk az orvosnak, és akkor így összeért, hogy akkor ennyi pénzzel tartozom. Számomra ezek mindig ilyen döbbenetes dolgok voltak, hogy miért tenni ezt egy szülő a gyerekével, meg hogy miért fizetném azt ki? Hát gyerek vagyok egyébként, akkor még tényleg gyerek voltam. És akkor voltak ilyen listák, és akkor én ezeket így nem tudtam feldolgozni magamban, vagy például azt sem, hogy mindig szemrehányást kaptam, mert én nem hívom fel őket, de ők sosem hívtak fel engem. Uh-huh. És akkor rájöttem egy ponton, ez annyira izgalmas ez az egész, rájöttem egy ponton, tavaly Mexikóban ülök, és a Gary meg a Dean a intimitás öt eleméről beszélget, ahol előkerült ez a tiszteletben tartás, mm-hmm. és akkor a Gary elkezdett arról beszélni, hogy, hogy a Dean, ő egy loner, aki szeret egyedül lenni, szereti a saját idejét, szereti a saját dolgait csinálni, hogy a Gary nem tartaná tiszteletben Dean-t, hogyha minden nap azzal kezdeni, na, mit csinálunk ma együtt? Megyünk? Együtt fogunk lógni? Csinálunk valamit? Hanem, hanem azzal tartja tiszteletben, hogy tudja, hogy neki mi működik, és meghagyja neki a teret. Aztán majd, ha Dean szeretne vele lógni, úgyis megjelenik, hogy hé, mert mondjuk Gary, ő magára azt mondta, hogy ő társasági ember, mint amúgy Dean, ami kívülről nem így néz ki,
nem.
De hogy amúgy így van.
Aha.
És ez ilyen nagyon furi volt ott hallgatni, és így rá, ott ültem, és így rájöttem, hogy én egy loner vagyok. Tehát, hogy és ez változik is, de hogy én szeretem a saját időmet, a teremet, és ott ültem, és ott leesett, hogy nekem mindkét szülőm az. Hogy egész életemben utáltam őket, hogy nem hívnak fel, hogy nálunk nincs ez a nagy összejárás, hogy mi minden vasárnap hazamennénk. Így beszélünk, amikor beszélünk, anyukám mindig mondja, hogy ő neki elég volt belőlünk, amíg, tehát hogy ő letudta a saját részét, hagyjuk őt békén, mert ő nagyon fiatalon szült gyerekeket, szóval ilyen 17-8 évesen, és őnek ugye úgymond elmaradt a gyerekkor, meg a fiatalkor, mert ő mindig gyerekeket pesztrálta. És amúgy van neki 5, szóval azért elfoglalt volt.
Igen.
És akkor ő mindig mondta, amikor felnőttünk, hogy leave me the fuck alone. És akkor,
így angolul mondta?
Igen. Hát inkább ez volt az energiának, ez volt a lényeg, hogy így rohadtul kopjatok le, srácok, így én megyek, csinálom a dolgomat, aztán mindenki csinálja, amit szeretne. Szóval, hogy ő nem ilyen klasszik nagymama, aki minden hétvégén kalácsos süt az unokák meg, és alig várja, hogy a gyerekek ott futkossanak nála a kertben, hanem néha átmegyünk a szökre, szuper, de hogy az az izgalmas ebben, hogy rájöttem, hogy egyébként én is ilyen vagyok, és hogy azért utáltam a szüleimet egész életemben, ami én magam is vagyok, és hogy én nem véletlenül választottam őket, én pontosan ugyanilyen vagyok, nekem nem működött volna az, hogyha az édesanyám a legjobb barátnőm akart volna lenni, és akkor mi elmegy, tehát hogy mi együtt megyünk vásárolni, meg együtt csinálunk dolgokat, én nem akarok együtt csinálni, nem az édesanyámmal, nem, senkivel. Én csak így...
Nem tudom, és most személyesen vegyem.
De ti tudjátok, hogy ilyen vagyok. Szóval nagyon szeretek együtt lenni, pár órát, aztán mindenki menjen a dolgára, engem, hogy utána kell már nekem azt, hogy csináljam a kis dolgaimat. És hogy nekem például ez egy fantasztikus felismerés volt, hogy ó, basszus, akkor a szüleimmel nincsen semmi baj. Nem véletlenül választottam őket. Ezek az emberek mennyire fantasztikus. És azóta az van, hogy hálával fordulok hozzájuk, elismerem őket, és egyáltalán nincs nézőpontom arról, hogy a szüleim mit választanak, mit csinálnak. Mert hogy már teljesen más szemegen keresztül látom őket, és számomra például annyira döbbenetes, hogy nekem van egy nagyon kedves gyerekkori barátom, az Adrien, cseregiesem, én azóta is barátok vagyunk, és akkor hazamegyek, látom rajta is, hogy döbbenetes számára az, hogy milyen fantasztikus lett a kapcsolatom a családommal, meg a szüleimmel, mert ő végig kísért ezt az egész folyamatot.
Igen, mert ő látta az elejét, hogy honnan indult
el. Tehát ugye ez örökké ez az ellenállás, tehát a szüleim részéről is volt egyébként ellenállás, szóval nálunk sok harc volt, vita, nem beszélünk, hagyjon mindenki mindenkit békén, szóval nálunk minden volt a világon. Bántalmazás, szóban, tettel, minden, szóval nálunk minden volt, ami lehetett, és ehhez képest, mert a gyerekkoromban nem felnőtt korunkban nem verekedtünk, vagy ilyesmi, nem erre gondoltam, hanem tényleg én mondjuk annyira rossz gyerek voltam, mindig ellenálltam, hogy kaptam egyet a fejemre mindig, hogy viselkedjék is, haver, ding. És akkor ezeket én nagyon megsértődtem, és akkor én ezeket mindig emlegettem egész életemben, hogy anya mindig megvert, meg ezt csinálta, azt csinálta. Most meg, hogyha így nézem őket, én annyira hálás vagyok a szülőnek, úgy imádom őket, de egyébként ők is minket. És olyan izgalmas, hogy ahogy én elkezdtem máshogy tekinteni rájuk, az kiadott a tesóimra, ők is elkezdtek rájuk másként tekinteni, és lett nálunk egy ilyen flow, hogy annyit találkozunk, amennyi jól esik, akkor, amikor jól esik, elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen, nem akarjuk rájuk erőltetni, amit nem akarnak csinálni, és ők sem akarják ránk. Fú, és így szuperklassz. Most már tényleg minden szuperklassz, de hát mi nagyon messziről indultunk. Nálunk minden volt, ami lehetett egy családból. Dráma, trauma,
Nagyon érdekes szerintem, hogy mi az, amivel, milyen eszközökkel lehet ugye megváltoztatni akár ilyen családi viszonyokat, és az egyik, amit nem mondtál ki, de azért ott volt, az egyik a megengedés. A másik, amit említettél is, az a hála, ugye hálásnak lenni, és ez nem ez az ezospiri hála, hogy jaj, de hálás vagyok, hogy a tudom én,
megszült az anyám.
Igen, meg ilyesmi, hanem amikor tényleg azért tudsz hálás lenni, amiért a másik is nem, tehát hogy egyszerűen tényleg egy őszinte hála, nem egy csinált hála. És erről volt már egy előző epizódunk, úgyhogy szerintem hallgassátok vissza azt, mert ott jobban kifejtettük ezt a dolgot. De hogy a hála is nagyon fontos tud lenni, és szerintem az, hogy megengedni mindenkinek azt, hogy olyan legyen, amilyen, és saját magunknak is ebbe beleértve, és úgy választani. Tehát, hogy választani azt, hogyha igen, én szeretek egyedül tölteni időt, és nem abból, hogy ellenállok, vagy nem abból, hogy sértődött vagyok, hanem egyszerűen csak így nekem ez működik. Szeretek együtt is lenni emberekkel, de kellenek az egyedül töltött idők is. Tehát, hogy így mi az, ami... És úgy szerintem ez a tinédzserekkel szerintem az egyik kulcs, ez a megengedés.
Meg tudod, mi Maja? Én azt is érzem, hogy amikor elkezdenek a tinik ilyen hülyék lenni, akkor a szülő oldaláról egy kicsit elmúlik ez a tiszteletben tartás. Mm. Vagy nagyon sokszor soha meg sem volt. Mm. Mert te vagy a gyerek. Nálunk például nagyon ez volt a családban. Én annyira utáltam, hogy hívjál fel te. Nem hívsz fel soha. Mondom, miért te felhívtál? De te vagy a gyerek, neked kell fejlődni. És ez csak egy nagyon nüansznyi példa, de hogy én soha nem éreztem azt a családom részéről, hogy ők tiszteletbe tartanának engem. És én gyerekként tök éber voltam. Most már utólag tudom, hogy nem egy seggfej voltam. Éber voltam arra, hogy miről beszéltek gyerekek.
Igen,
foglak benneteket tiszteletbe tartani, miért a tiszteletbe tartasz engem? És akkor bent a részemről ez a nagy tombolás. Igen. És például szerintem ez egy fontos dolog, hogyha valakinek van tini gyereke, és seggfej lett belőle éppen, akkor így ránézni erre, hogy a dolgokkal, amit mondok neki, vagy egyáltalán csak energetikailag, ahogy viszonyulok hozzá, hogy én tiszteletben tartom-e őt.
Igen.
Mindenért, ami ő. Igen. Éppen azért is, hogy most seggfej.
Ez nagyon jó. Igen.
Hogy meg, mert azon, hogy ő megérzékeli, hogy amúgy a szülő részéről ott van ez a tiszteletben tartás, akkor sokkal kevesebb fala lesz meg ellenállása.
Igen, sokkal kevesebb ellenállási felülete lesz egyébként. Igen. A megengedés, a tiszteletben tartás, a hála...
Szóljukattunk ki.
Ops, igen. Az intimitás, amiből hármat rögtön föl is soroltunk. Igen, és szerintem szülőként, de gyerekként is, vagy az összes kapcsolatban nagyon fontos a sebezhetőség is. Tehát, hogyha felnőttként, vagy szülőként be tudjuk vállalni, hogy figyelj, nem vagyok tökéletes, de az is nagyon fontos szerintem, hogy a tinédzserek néha bepróbálkoznak azzal, hogy pont az, hogy tiszteletlenek a szülőkkel kapcsolatban. Tehát olyan szintig tudják ezt elvinni, ezt a lázadást, és akkor szerintem itt nagyon fontos meghúzni határokat is, hogy oké, ha ezt szeretnéd csinálni, akkor csinálhatod valahol máshol. De amíg itt laksz, addig ne legyél tiszteletlen. Tehát, hogy tiszteletben tartani a tinédzsert is, de megkövetelni tőle a tiszteletben tartást is. Tehát, hogy mind a két irányból szerintem nagyon fontos, és ezt nem lehet egy irányúvá tenni, mert akkor borul minden. Úgyhogy ezek is. És tényleg és ebben a sebezhetőség, tehát hogy szülőként fölvállalni azt, hogy figyelj, nem vagyok tökéletes, én így látom a helyzetet. De hogyha te másképp látod, vidd végig, nézd meg, hogy az mit teremt. És amit akartam mondani, és annyira jó, hogy ez a mit teremt kérdés följön, mert szerintem az egyik legértékesebb eszköz, amit a gyerekeink kezébe tudunk adni, és egy tinédzsernek meg pláne, az a kérdés, hogy mit teremt az, amit választ. És hogyha ezt nem tinédzserként kell neki megtanulnia, hanem az a legjobb, hogyha sokkal előbb kezdjük, mert minden választásunk teremt. Tehát például van egy barátnőm, akinek a fia valami nagy hülyeségbe keveredett bele az iskolában. És az volt a szerencséje, hogy egy elég durva helyzet alakult ki, nem volt semmi, tehát senkit nem bántottak, vagy ilyesmi, de egy elég súlyos volt súlyosak lehettek volna a következményei egészen addig, hogy elveszik a gyereket a szüleiktől, mert nem csak ő, hanem még egy-két haverja is belekeveredett, de hogy így az a világába, hogyha meglett volna, hogy mi az, amit teremt ezzel, akkor lehet, hogy mást választott, vagy egyszerűen lehet, hogy pont jókor választotta, mert még nem történt a legnagyobb baj, viszont lett egy olyan tapasztalat, hogy jé, hogyha ezt választom, akkor ilyen következményei lehetnek. Hmm. Tehát éberséget kapott a választásainak a teremtő erejéről. Hmm. És ezt szeretném választani? Szeretném, hogy elvigyenek otthonról? Szeretném, hogyha elválasztanának az édesanyámtól? És akkor ez egy kérdésként megjelenhetett a világában, nem biztos, hogy megjelent, de és akkor onnan mit választ? Szeretném ezt folytatni, ezt a balhés életet, vagy valami mást választok? Hmm. Tehát, hogy így ezek mind olyan dolgok. Ha ezt egy kérdést így belecsöpögtetjük szerintem a gyerekeink világába, hogy mit teremt az ő választása, akkor szerintem egy csomó dologgal nagy könnyebbségük lesz, még te tinédzserként is, és pláne meg utána. Úgyhogy nekem ez egy kedvenc. Mert ha azt mondanám, hogy a szülőként egy eszköz lenne, amit adhatsz a gyerekednek, akkor így akkor az, hogy a világában beteszed azt a kérdést, hogyha ezt választom, akkor ez mit teremt? És nem ítéletekből, hanem éberségből. Azt az életet, amit szeretnék, vagy valami mást?
Én nem mondok ehhez semmit, ez egy csodálatos zárás ennek a mai epizódnak szerintem.
Na.
Köszönjük, Maja, hogy itt voltál velünk ismét. Mindenki nevében.
Ilyenkor mindig zavarba hozol, nem tudok erre mit mondani. Igen, egy kicsit.
Nem, mert imádom az ilyen pillanatokat, amikor így, Meg ilyenkor saját magamra is picit, tehát, hogy én facilitálódom ilyenkor, mert én nagyon szeretem amúgy, amikor erről beszélgetünk, hogy amúgy mi mit teremt. És ez olyan egyszerű.
Nagyon egyszerű.
Használjuk.
Igen.
Igen, de közben tényleg használjuk.
De annyit használjuk, amit lehetne.
Nem. És ilyenkor mindig elmondjuk, nem. Ezt megint felteszem ezt a kérdést. Ha ezt választom, mit teremt?
Igen.
Ja. Wow, hát jó, nagyon köszi. Hát akkor
szülőként is, tinédzserként is hozzájárulás volt ez a rész, aztán majd meglátjuk. Hogyha van kedvetek, akkor írjatok.
Írjátok meg.
Igen, írjátok
nekünk,
meg.
Hogy tetszett ez az epizód, úristen, én nagyon élveztem.
Én is egyébként nagyon-nagyon jó volt. Na, hát akkor búcsúzunk. Sziasztok!
Szia, Tomi!
Hé! Nem egy sehová.
Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast!